Minden egyes percben sírva nevettem a forgatás alatt. Nyilván látszik is a videón egyébként, a könnyes szemem, meg a vörös arcom, de hogy mégis annyira nagyon ultra giga pozitív élmény volt.
A D2C-s adásunk is az úgy készült, hogy itt raktuk össze, beültünk ide a kamerák közé a díszletbe, és akkor kezdtük egy gyorsan megint a vázadot. Tehát, hogy nagyon jól működött az, hogy ilyen spontán tudtunk beszélni témákról. Kereskedőnként ezt kell megnézni, hogy mi a piacod, mi a szegmensed, mire tudod használni az árakciókat, nem? És sok olyan marketing dogma van, meg marketing tanácsod, aki azt mondja, hogy ne árakcióz, mert azzal a marketet erodálod. Ez sem igaz feltétlenül.
Ne felejtsük el, és szerintem a kereskedőknek is egy üzenet, hogy az online vásárló azért nem a tipikus magyar vásárló.
Ez itt a Vedd fel a versenyt! Egy hiánypótló podcast digitális kereskedelemről webáruházaknak és e-kereskedőknek. Neked szól műsorunk, ha érdekel a digitális kereskedelem világa, ha a webáruházat üzemeltetsz, vagy ha még csak most tervezel webshopot indítani. Naprakész adatok, esettanulmányok, nemzetközi és hazai trendek első kézből, mellébeszélés nélkül, valódi szakértőktől. A mikrofon mögött a műsor házigazdái, Kolbert István és Madar Norbert. Maradj velünk, és vedd fel a versenyt a legnagyobb webáruházakkal! A műsor támogatója a Boxy, a webáruházak fulfillment partnere, valamint a GKID, a webáruházak piackutató és tanácsadó partnere.
Sziasztok, ez itt a Vedd fel a versenyt podcast legújabb, egyben idei utolsó adása. Én Norbi vagyok, velem szemben pedig szokás szerint a Baliról visszatért és frissen barnult Kolbert István.
Sziasztok!
Sok szempontból mérföldkő ez a mai adás, december vége van, karácsony előtt pár nappal vagyunk, István már röhög, tudja, hogy hamarosan elérkeznek az ünnepek, elérkezik a pihenés időszaka, nem, de egyébként véget ért az évadunk. Ez a legfontosabb, hogy Vedd fel a versenyt 13. adásában vagyunk most, és azt gondolom, hogy így évvége, karácsony, szezonzárás, illetve évadzárás okán érdemes egy kicsit átvennünk az, hogy mit is értünk el, mennyire sikerült felvennünk nekünk a versenyt. Saját magunkkal, a saját démonainkkal, illetve azzal a fajta elvárás cunamival, amivel a szakma, a kollégáink, a cégeink, a szponzoraink, vagy akár saját magunkkal szemben is álltunk még. Ugye mikor is kezdtük el, István? Márciusban? Februárban?
Mikor először beszéltünk erről?
Talán valahogy így tavasz.
Hát emlékszem, van egy képem az Instagramomon, hogy ülünk a e-commerce
Expo.
És akkor beszélgetünk ott a standunknál.
Nagy terveink vannak a jövő évre vetítve, de ezt majd egy live-val megbeszéljük valamikor.
Komoly felkéréseket kaptunk.
Így van, így van. Na de, ez az adás majd különleges adás lesz. Sok szempontból is. Egyik oldalról évadot zárunk. A Vedd fel a versenyt 13. adásaként pontot teszünk egy évad végére. Kicsit értékelni is fogunk, kicsit önironikusan végig is veszük azokat a dolgokat, amiket eddig elértünk, vagy elérhettünk volna, de mivel évvége is van, és azért mégiscsak egy elkereskedői podcastról beszélünk, és a célunk az azon, hogy mindenki kapjon némi útravalót minden részben azzal kapcsolatban, hogy mit tud tenni annak érdekében, hogy felvegye a verseny, ezért arra gondoltunk, hogy az évvége apropóján, a karácsonyi ünnepi szezont meglovagolva kicsit beszéljünk arról, hogy valójában van-e értelme 2022, most már 2023 felé fordulva lassan, akciózni, promóciózni, vagy akár egy ilyen mostani gazdasági helyzetben, recesszióban, válságban egyáltalán érdemese Black Friday szintű, Singles Day szintű, Cyber Monday, Cyber Week szintű kedvezmények köré építeni az üzleti modellünket, vagy pedig kicsit leáldozott ezeknek az időszakoknak már a kereskedelmen belül, és hogy mi van ezután? Hogyan lehet a jövő állóság szempontjából kitalálni azt a tervet, ami mentén a fogyasztókat impulz jelleggel vásárlásra lehet bíztatni. Szóval ez lenne a cél, ez lenne a terv, de talán az eddigiekhez képest is kötetlenebbül lazábban igyekszünk a témát megfogni, hiszen mégiscsak két nap múlva karácsony. De miért belekezdünk, idén utoljára is megkérünk titeket, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessétek a Vedd fel a versenyt a Facebookon is, lépjetek be a zárt csoportunkba, egész jó kis közösséghez kialakulni, illetve Istvánnak is most már 4-5 adásnyi eszéje áll rendelkezésre, hogy elmélyüljetek a korábbi adásaink tartalmaiban. Hallgassatok minket Spotify-on, Apple Podcast-en, illetve Google Podcast-en is, és ami a legfontosabb, iratkozzatok fel a hírlevelünkre a vettfelverseny.hu-n, hogy értesüljetek többek között arról, hogy a jövő évben induló új évadunkban milyen újdonságokkal, meglepetésekkel, változásokkal készülünk. Kezdjünk!
Nagyon szép felvezetés volt, Norbi. De
így belejöttem a 13. részébe.
Nem, amúgy ez tényleg egy a nézők, hallgatóknak el kell mondanunk, hogy azért ez nem egy elsőre felmondjuk a történet, hanem akár ilyen 20-35 is el szoktunk ezen tölteni. Pláne még ja, ugye...
Azt hiszem a harmadik, negyedik adás környékén volt a mélypont.
Felvétel.
Vagy bocsánat, felvétel, igen, amikor is hát szerintem egy órát eltöltöttünk azzal, hogy on and on, igen.
Igen, alapon. És sőt, nem ment, felvettük az adásnak a tartalmi vázát, és utána meg újra próbáltuk felmondani az intrót, a bevezetést, és emlékszem, hogy kellett fordulnom.
Na azért én még mindig kacagatok a gondolatot, hogy megszavaztassuk a csoportba, hogy mi lenne, ha Csőre Gábor mondaná fel fixen az összes részelt a kötelezőeket, és nem nekünk kéne ezzel vesződni. Szóval ezt még nem vetettem el. De hát ugye az új évadban új változás, új év, minden szempontból megújulás, úgyhogy vett fel a versenyt is, azt gondolom, hogy szükségszerűen átkegyessen egyfajta megújuláson, változáson, és vannak is terveink ezzel kapcsolatban.
És el akarunk árulni bármit is?
Nem. Egyelőre még legalábbis nem.
De írjátok meg, az nagyon fontos, hogy írja meg mindenki, hogy mit szeretne hallani, milyen témákat, mi az, amit nem fejtettünk ki eléggé, mi az, ami még témával kapcsolatban lenne még kérdés, mert nagyon, tehát igazából ez a legfontosabb, hogy olyan adásokat készítsünk, ami nektek fontos számotokra, és írjátok meg tényleg, hogy mi az, amivel foglalkoznunk kéne. Mondom, akár egy adott témát belül is, hogy ismételünk el egy témát, egy-egy részét alaposabban fejtsük ki, mert különben csak olyan témák lesznek, amiket mi találunk érdekesnek.
Nem, itt az a baj lenne egyébként, de nem árt, hogyha tudunk adni is valamit. Azt egyébként szolgálati közleményként még elmondhatjuk szerintem. Ugye rendhagyó adás olyan szempontból, hogy tényleg két napra vagyunk karácsonytól, illetve az év végét, évvégi leállástól, pihenéstől, szerintem minden kereskedő kimondva vagy kimondatlanul, de várja azért azt, hogy a nagy hajrá után kicsit ő is pihenhessen, hogy tervezünk egy élő adást, egy bejelentkezést, mégpedig valamikor januárban. Be fogjuk hirdetni előre az időpontot is, és fel tudjátok írni a naptárból, át rá készülni, és az lenne a célja ennek a beszélgetésnek majd ott élőben, hogy kicsit az évadot értékeljük szakmai, tehát podcast szakmai oldalról, a gyártó cégünkkel közösen a podcast-ezzel végigveszünk azokat a tapasztalatokat, amiket érdemes lehet megfontolni, illetve beépíteni majd az új évadba, és ott majd már kitérünk némi spoilerrel arra, hogy mit tervezünk galád módon a folytatás címén, amit egyébként valamikor februárban várhatok majd, de egyelőre még ennél konkrétabbat nem árulhatunk el.
Abszolút. Amúgy, de tényleg nyugodtan dobjatok be ötleteket, hogy túl hosszú az adás, nem túl hosszú, legyenek-e külön tematikai adások, tehát hogy mondjuk beszélünk egy webáruház analitika tematiká esetén, legyenek ilyen workshop jellegű adások, jobban bontsunk-e ki bizonyos területeket. Az előző adásunkban például pont volt egy ilyen az audit kapcsán, amivel abszolút lehet gyakorlatilag adásokat létrehozni. Mondjátok el, szerintem január közepén várható az élőadás, azt tervezzük, és akkor február elején indulna újra a második évadunk, amivel tényleg jó témákkal fogunk készülni.
Ehhez egy kis kulisszatitok, hogy mi azért úgy indultunk neki az elején, még ugye ezen az ominózus e-commerce expón is, hiszen maga a rendezvény is ezt valahol datálja, hogy kiskezdő, belépni kívánó elkereskedőnek szeretnénk iránymutatást vagy útravalót adni azzal kapcsolatban, hogy hogyan vegyék fel a versenyt, ugye egy szóval az adás címe is. És aztán az élet felülírta ezt, és az a tapasztalatunk, az a helyzet, hogy valójában főként nem kis, közepes webshopok hallgatnak minket, hanem inkább már működő, tapasztaló, funkcionáló cégeknek a vezetői hallgatnak, ami egyik oldalról nyilván egy nagyon megtisztelő, nagyon hízelgő állás, de hogy a másik oldalról felelősség is, olyan tartalmakat kínáljunk, ami ennek a rétegnek is napra kész és izgalmas alapot ad arra, hogy kövesse a csatornát, és velünk tartsanak egy második évadra. De a második évadban azért mégiscsak szeretnénk visszatérni valahogy a gyökerekhez, és megragadni minél jobban a kezdők kezét is, és ehhez viszont több vendéget akarunk majd bevonni, több olyan partnert, akiknek a területe segíthet, illetve fontos lehet a kis induló webshopok botladozásai, első szánypróbálgatásai kapcsán is.
De hogy folytassuk ezt az adást, és melyik volt témán, a kedvenc adásod Norvi az eddigiek közül?
Ezt a kérdést én akartam feltenni.
Tudom, és most galád módon mellbeelőztelek.
Kicsit na most lett nagyképű leszek, de hogy az a helyzet van, hogy kicsit úgy érzem, mint amikor egy Apple kínálatot néz az ember, és mindig elmondják, hogy ez a valaha volt legjobb iPhone, amit csináltunk, és kicsit most már így az elmúlt 5-6 adásban ezt érzem folyamatosan, hogy fölvesszük, és úgy állok fel ettől az asztaltól, és úgy nézzük meg a videót, és aztán később még nyersen, hogy hű basszus, ez jó lett. Ebből benne van a craft, benne van a csí. És ha így nézem, akkor nem tudok választani, de ha...
Muszáj.
Ha nem az adást nézem, mint outputot, hogy mi jön ki belőle, és mennyire lehet használható, mondtuk el azt, amit akartunk, hanem kicsit önző módon azt nézem, hogy milyen élmény volt mögötte, akkor azt mondom, hogy a harmadik adásba került rész volt ez, ami nálam a
Mi volt sose, a témája a hadműködésnek? Segítsen.
Az a durva, hogy én sem tudom megmondani, de a legjobb az egészben. De az, hogy minden egyes percben sírva nevettem a forgatás alatt, nyilván látszik is a videón egyébként, a könnyes szemem meg a vörös arcom, de hogy mégis annyira nagyon ultra giga pozitív élmény volt, és most nyilván keresett, mi volt a harmadik rész, gondolom, de hogy valahogy nekem az volt, ami nagyon megmaradt, és akkor kezdtem az egész podcast műfajt, meg a vett fel versenyt, szerintem komolyan.
Az a második felvételünk volt.
Valószínűleg igen. És érdekes, hogy egy szürreálisan vicces, meg szélsőséges adás mégis olyan nyomot hagyott bennem, hogy elkezdtem komolyan venni, de valahogy ez volt, amit kiváltott belőle, hogy elkezdtem a savaborsát úgy érezni, és jobban belemerülni abba, hogy ebből lehet jót is kihozni, és hogy kicsit komolyabban vennénk, ami egyébként az évad végére nem biztos, hogy annyira egyértelműen meg lett. De hogyha komolyan vennénk, akkor ebből még sokkal többet és jobbat ki lehetne kihozni, és ez egyben önkritika is magunk felé, hogy nyilván a rengeteg téma van, rengeteg mindent érintünk, sokszor elmondjátok, hogy hosszú a rész, sok infó van benne, talán túl sok is, de hogy volt bennünk, meg van bennünk, mi mindig szerintem egy ilyen vágy, hogy minél több mindent kiadjunk magunkból, minél több területet érintsünk, és ezért is húztuk meg egyébként a vonalat most, hogy ez az első évad, ez eddig tartott, hogy mi magunk is kicsit hátrébb lépve megbírjuk ítélni azt, hogy mit kell jobban, másképp, szorosabban, rövidebben, célzottabban csinálni. Nem ígérem, hogy 20 perces adások lesznek a második évadban, de igyekszünk azért az áramvonalasításon is dolgozni, annak érdekében, hogy ne legyen annyira hosszú minden egyes rész. Bár mondom ezt úgy, hogy egyébként ma vettünk föl, szerintem egy olyan részt, ami az eddigi valahol volt leghosszabb részünk, de ettől függetlenül higgyétek el, törekszünk. Próbálkozunk. Szóval a hármas rész válaszol a kérdésre, de szerintem a hármas rész volt az, ami élmény szempontjából a legjobb, hogyha pedig úgy akarnám megfogni, hogy ilyen tartalom, ív, dramaturgia, és itt most ne értsék félre a nézők, hallgatók a dramaturgiát, azt értem, hogy a koncepciónkat át tudtuk adni, volt eleje, vége, közepe, és az üzenetek is ütöttek, vagy ültek, akkor azt mondom, hogy a DKSZ-es exportos rész. Tehát az a rész, ami azzal foglalkozik, hogy hogyan vegye föl külföldi kereskedő szemben a magyar kereskedő nem a magyar piacon a versenyt. Most jó, komplikáltan fogalmazta meg, de a lényeg az, hogy az exportos rész. Nekem az nagyon tetszett, és valahogy, mintha a közösség is annál mozdult volna meg először igazán, hogy elkezdtek aktívabban hozzászólni, kialakultak párbeszédek, még akkor is, hogyha nem mindig pont az adás volt a fő téma a csapás irány, de az adás indukált beszélgetéseket, és ezt jó volt olvasni. Neked?
Először elmondva, a harmadik adás az a hogyan győzd meg a vásárlókat, hogyan jön több vásárlód.
Az volt,
című adás volt, és igen, és az nem egy olyan volt, amikor trendeket olvastunk fel, vagy egy ilyen piaci helyzetképről beszéltünk az első két adásba, és azért szerintem, hogy el is lazultunk már egy kicsit jobban. Meg ugye össze szoktunk ülni sokszor adás előtt jóval több órával, és akkor ott azért elég így, tehát hogy már egy hangulat...
Spanoljuk egymást?
Nem, de legalább ugye elkezdünk így összehangolódni, az nagyon jó volt. Ami nekem nagyon tetszett, és hasznos volt, az a D2C is. Tehát hogy hogyan lép ki mondjuk nagykereskedőként, vagy gyártócégként a kisker piacra. És ami nagyon külön érdekesség, két érdekesség van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy a következő héten pont ugyanebből tartottam előadást a Business Days-en, a Tapolcán, ahol főleg ilyen élelmiszergyártó cégek voltak, és utána rengeteg ilyen visszajelzés volt, hogy nagyon érdekes volt, amit mondtuk, és nekik ez ilyen abszolút gondolatébresztő volt, úgyhogy az nagyon tetszett egyrészt. Másrészt pedig el kell mondani, hogy például a D2C-s adásunk is az úgy készült, hogy itt raktuk össze, beültünk ide a kamerák közé a díszletbe, és akkor kezdtük egy gyorsan megint a vázlatot. Tehát, hogy szerintem nagyon jól működött az, hogy ilyen spontán tudtunk beszélni témákról, és akkor nem kötött minket annyira az előre megírt formátunk.
Kicsit olyasmi ez, csak hogy értsétek, nem, nyilván nem az, hogy improvizáltuk, de hogy úgy működött ez a dolog, mint amikor a vizsgadrukk alatt, vagy az iskolai millió miatt megfeszült diák akkor tud jól teljesíteni, amikor már benne van ebben a stresszfaktorban. És kicsit nekünk is ez van, hogy ide beülünk a díszletbe, a kamerák közé, a fények közé, még közel sincs a forgatásnak az időpontja, tehát még nem az van, hogy rögtön csapó és vesszük fel, hanem van egy óránk felkészülni, és itt valahogy sokkal jobban jönnek ezek az ikletek, és fogjuk és megírjuk azt a vázlatot, ami mentén aztán egészen jó kis részek jöttek össze az első évadon belül, szóval, hogy megvan ez a helyzet, ami miatt ki tudnak olyan helyzetek, vagy ki tudnak olyan beszélgetések alakulni, amiket egyébként nem tudnám megszkriptelni hetekkel, napokkal korábban, mert egyszerűen nem vagyunk benne abban a módban, amivel ezt olyan igazán jól el tudnánk adni.
Igen, ez nagyon fontos, hogy nem az, hogy nem szkripteljük az adásokat, de esetleg egy bullet pointunk van. egy bullet pointos listánk, de hogy még az sem mindig.
Hát például a nemzetközi példákat azért meg szoktuk beszélni, meg a hazaiakat is. Tehát, hogy kit nevesítünk, kit említünk meg azért.
Amiket biztosan, de sokszor spontán jönnek példák.
Így van, de hogy mindig van legalább egy-kettő olyan, akit kitalálunk előre, ne akkor kelljen improvizálni, vagy legalábbis ne hagyjuk magunkat teljes egészében csak improvizálni.
Igen, ez még jó kérdés, hogy említsünk-e márkaneveket, vagy ne. És az volt a feedback, hogy igen, és hogy annak örültök, hogy azt szeretitek, és hogy...
Sőt, linkeket is kértek általában még a legtriviálisabb márkákhoz is, úgyhogy mi meg kiszolgáljuk az igényeket.
Igyekszünk kiszolgálni.
Az adás leírásokba. Ne spoilerezzünk mindent el az évértékelőből, majd januárba. Kivesézzük jobban ezeket a kulisszákat, menjünk a szakmai részre. Karácsony, akciók, utolsó negyed év, Q4, az ünnepi Black szezon, Friday. Black Friday, ugye rengeteg monda, vagy tévhit, vagy ugye, ha már itt az adásokra akarok reflektálni, kicsit dolog kering azzal kapcsolatban, hogy mennyire kell komolyan venni, vagy mennyire kell nagyon fókuszálni arra, hogy ez az utolsó, ugye van, aki szerint 3 hónap, van, aki szerint mondjuk erős 5-6-7, jól kell, hogy sikerüljön, vagy a kereskedelemnek ez a legfontosabb időszaka. Az elmúlt mondjuk 10-11 évben, mióta mondjuk te is, én is azért az elkereskedelmet már elég alaposan belülről látjuk, gyakorlatilag egy konjunktúrás időszak volt, egy olyan közgazdaság értelme vett jóléti időszak volt, amikor a gazdaság teljesítőképessége ugye felfele ment, a fogyasztási kedv szintén erősödött, volt is mit elkölteni, és ezekben az időszakokban az akciózás az nem feltétlenül társul azzal a fogyasztói magatartás, hogy én rá vagyok szorulva a kedvezményekre, hanem sokkal inkább ugye a fogyasztás gerjesztés a motivátora, és a fogyasztó maga is ezt így éli meg, hogy igazániból nem azért veszi, vagy keresi az akciót, mert hogy nincs több pénzre. Persze nyilván ez is mindig benne lehet, de volt egy ilyen is, hogy a promócióval, egy jó dillel egy ilyen önsimogatás is történik valójában, ahol elismerem azt, hogy én most itt odafigyeltem, kifogtam egy jó értékajánlatot, és ezáltal boldogabb.
Mint vásárló.
Vagyok. Mint vásárló, igen. A kereskedő meg nyilván erre a hatásra ülve rá kezdeményez minél több ilyen jellegű készletkisöprést, árleszállítást, Black Friday-t, Black Week-et, Black Weekend-et, Black Szerdát, tök mindegy, hogy hívjuk, de valójában mindegyik ilyen típusú promóció, ugye mire épül, arra, hogy fogyasszál, költsél többet. Mivel most az idei évben gyakorlatilag ez ugye megszűnt, vagy nem is, hanem is megszűnt, de átalakult, és az online vásárlásban talán még mindig jelen van, de a fogyasztók tömegeinél már azért érezhető egyfajta megfontoltság, vagy anyagi tudatosság fejlődés, és akkor meg nagyon normálisan fogalmaztam, és nem mentem abba bele, hogy válság van, meg hogy nincs pénz, meg rezsi, meg infláció, hanem pusztán csak azt nézem, hogy a kialakult helyzetből fakadóan ez a fajta nyitottság az impulzivitásra picit csökkent. Ezeknek a típusú kampányoknak a létjogosultságát is sérülve látom. És ez nem csak egy ilyen magyar jelenség, mondok egy konkrétumot, az E-Marketer nevű nagy kutatócégnek minden évben van október végén egy Black Friday, Cyber Week, Cyber Monday workshopja Amerikában. Erre egyébként lehet regisztrálni Magyarországról is, évek óta céges szinten mindenkit belökünk és el kell menni rá. És ők is azt mondják, hogy valójában the age of Black Friday is over. Tehát, hogy megszűnt ez a világ, amiben már ezek az akciók annyira dominánsak tudnának lenni, mert egyszerűen az embereknek már csömöre van belőle, és az a fajta gazdasági turbulencia, amiben most benne vagyunk, és ki tudja, meddig leszünk benne, az szintén nem ennek a táptalaja, viszont maga az akció, mint műfaj, nyilván nem tűnik el, csak átalakul, hogy szokták mondani, nem az impulzivitáson van a hangsúly, vagy lesz a hangsúly, hanem sokkal inkább a valós akciókon, tehát a jó értékarányú akciókon, meg azokon a lehetőségeken, ahol spórolni tudsz, ahol meg tudsz fogni költséget, ahol optimalizálni tudsz, és ott az egész cselekvése a fogyasztónak ezen lesz hangsúlyban, nem pedig azon, hogy egyébként impulzus dílekből tudsz válogatni, és ettől neked milyen jó és szép lesz az időszakod. És valahol így most már így ugye karácsony felé fordulva, ennek az egész mögöttünk álló ünnepi szezonnak is ilyen szempontból láttam a kettősségét, hogy az első ilyen úgymond fura helyzet ez 10 év után, ezért kicsit ilyen ezek a reflex cselekvések mennek, hogy még voltak Black Friday-ek, még mindenki próbált elővenni a dobozból azokat a formákat, amiket az elmúlt 5-6-8-10 évben reflexből tolt és működött, és gyakorlatilag hiába nem keresett pénzt, mondjuk egy Black Friday-n erre kitérhetünk majd, de mégis megvolt mögötte ez, hogy kell, mert hozza a marketinget, hozza a konverziót, hozza a látogatót, hozza a leadet, akit aztán az évtövi pontján tudsz majd szépen támadni akciókkal, meg ajánlatokkal. Na ez a fajta reflex az így megvan, kicsit ilyen tetsz a tálapotban rögtön azonnal jöttek a Black Friday-ok, de mintha már nem reagáltak volna úgy rá a vásárlók, mint ahogy ez korábban. És amit látok, és akkor gondolat már bezáródik majd, hogy,
jó, hogy
a kereskedők ezzel még idén nem tudtak mit kezdeni. Tehát kicsit le volt mindenki fagyva, hogy akkor most nem működik a Black, nem működik a Szent Grál, mit fogunk csinálni? Akkor mi lesz a szezonunk? Mi lesz az egyébként forgalomban 40-30-50%-os volumeneket képező utolsó pár hétnek a jövőjével, hogyha ezek nem működnek? És kicsit ebben az e-marketer workshopban is ez volt az üzenet, hogy oké, de the age is over, milyen ezután, hova tovább, hogy fogod tudni újra bekapcsolni a tüzet és begyújtani a vásárlási lázat, hiszen a Black Friday már nem fogja tudni ezt elérni.
The age is over. Ettől kapok izét, fejrángást. De hát ezek megint ilyen nagy mondatok, amivel el lehet adni kurzusokat, meg képzéseket, meg stb., hogy ezt így nyilván nem mondhatjuk. Most beszéljünk a magyar piacról, mi történik. Euró árfolyam probléma. Kereskedőként már most próbáld meg beárazni, hogy esetleg még tovább fog romlani az euró árfolyam, vagy nem. Mondjuk, hogyha évközben vagy, nem tudod. Hogyha elkezdesz emelni ilyen mértékű inflációnál, akkor is elfogtad, hogy kapzsi vagy, meg így rossz visszhangok lesznek. Szóval nagyon nehéz. És egy ilyen mértékű inflációnál, amit nehéz kiszámítani a honlapot, hogy éppen ki tudja, éppen hol fog rakétára esni véletlenül a Ukrán területen kívül, ezt nagyon nehéz megmondani. És hogy hova árakciózunk?
Milyen hatással lesz annak?
Igen, és ugye már a Covid-nál kezdődött az ellátási problémák, hogy nem kaptak akkora készletet, nehéz volt egyetlen készletet szerezni. Igen, már akkor elkezdtek felmenni az árak, hogy így nagyon nehéz úgy akciózni, hogy nincs miből. És akkor megint vizsgáljuk meg különböző termékszegmenseket, vagy kategóriákat. Elektronikánál gyakran ilyen 2-3%-os
marzsok vannak.
Ott abból mit szeretnél? Nyilván az ilyen készletkisöprésnél, egyéb gyártói akcióknál, ilyesmiknél lehet dolgozni.
Vagy bekészletezett választékból.
Persze, lehet, hogy úgy nehéz, és ott például egy tévével, vagy egy nagyobb értékű elektronikai eszközzel gyakrabban várod meg a Black Friday-t, hát akkor lesznek jó enten, és akkor...
Vártad meg a Black Friday-t, igen.
Akkor veszel szárítós mosógépet, hogy majd akkor jó lesz, és akkor veszel 20 ezer forinttal olcsóbbat, azzal kivársz. Vannak más termékszegmensek, mondjuk divat, ahol van legalább 100%-os marzs a termékeken. Ott például az... Legalább. Igen, ugye változott, függ, hogy fast fashionről beszélünk, vagy nem, vagy hogy a diva, vagy luxus márkáról beszélünk, akkor nem akciózik, nem áraz, inkább csinálj egy outlet vonalat, a lapszemüveg, azt meg ne is beszéljünk erről, de hogy ott pedig ugye a kuponok gyakorlatilag ilyen pavlói reflexet teljesítenek, hogy az akciók, hogy akkor próbálnak újra vásároltatni, hogy akkor hú, éppen akkor most érdemes meg lecsinálni a ruhatáradat nyára, vagy ilyesmi, hogy inkább így folyamatosan a frekvenciát próbálják növelni. Tehát, hogy nincs olyan, hogy vége van egy korszaknak.
Persze, egyetértek egyébként.
Ebben az időszakban...
Nyilván ez inkább csak azt akarta érzékeltetni, és ebben viszont egyetértek egyébként velük, hogy valami átkattant most, és eddig is, a magyar piac eddig is speciális volt, mert nálunk a Black Friday mint olyan, ugye nem létezett, behoztuk, importáltuk, és ezáltal ugye a vásárlók sem voltak hülyek ahhoz a konkrét péntekhez, meg ahhoz, hogy pénteken legyen, meg semmihez sem. Ezért volt akár az Alzának is a híres mondjuk augusztusi Black Friday szerdán. A vásárlót nem érdekli igazániból a dolog. Szóval, hogy kezd ez az egész kicsit kikopni talán is. Hogyha megnézed, nézd meg a Black Friday történelmét a magyar piacnak, gyakorlatilag indulva egy-egy napból most ott tartunk már, hogy egész novemberben mit láttunk? Akciókat. Black Week, Black Month.
Valódi akciókat? Vannak valós kedvezmények?
Tehát, nincs.
Az, ami mondjuk 5 éve láttál.
Próbálkoznak, hogy kapjad fel a fejed, de nem kaptad fel a fejed.
Az öröm, hogyha van készleten valami.
Így van.
És hogy inkább van. ez a
probléma. És úgy, hogy ma megveszed, mert holnap lehet még az infláció plusz, tehát ez egy lapáttal, meg az euró ki tudja fog-e romlani, vagy a dollár erősödni.
Viszont a pszichológia az nem így működik, a mega mindset. Hogyha most lenne megint egy SZIA visszatérítés februárba, akkor megint úgy vásárolnánk itthon, mint hogyha nem lenne holnap. Vagy eddig akkor nyomorunk, és megérdemeljük azt,
hogy most... Ez történt ebben a szezonban.
Igen,
is.
Tehát hogy azért, mert most van egy ilyen kivárás, hogy úristen, mi lesz a rezsiszámlákkal, ez meg lesz. Ennek meg lesz a bőty, vagy ennek lesz egy counter-effektje, mi az magyarul ellenhatása.
Ne használjunk túl sok külföldi
kifejezést. És nem az lesz, hogy azt, amit most megspóroltak, nem költöttek el, azt elköltik, hanem még a többszöröset fogják elkölteni, és megint a személyi költségek időszaka be fog robbanni még ilyen eszement kamat.
Most földbeálltak egyébként, de...
Egy ideig, persze. És akkor lesznek akciók a személy hitelezésnél, meg a Provident az majd elkezd még több tévéreklámot megjeleníteni, vagy akár most már online is erősebben fog próbálkozni. Ez vissza fog jönni, tehát ez nem fog sokáig tartani, szerintem. De mondom, tehát a kereskedőnket ezt kell megnézni, hogy mi a piacod, mi a szegmensed, mire tudod használni az árakciókat, vagy nem. Ugye sok olyan marketing dogma van, meg marketing tanácsadók azt mondja, hogy ne árakcióz, mert azzal a marketet erodálod. Ez sem igaz feltétlenül. Megint számít az, hogy mondjuk hogyan használ ezeket az akciókat, milyen termékszegmensben vagy kategóriában vagy, és van erre szükség, vagy nincs erre szükség. És mondok egy példát, nyilván, hogyha okosabb akciókat használsz, nyilván, hogyha törzsvásároknak adsz kuponokat, akikben vásároltak kétszer, igen, akkor őket próbálod újra vásároltatni. Az teljesen más, mint mikor első vásárosat hozol be, vagy mikor első vásárosat akarsz elérni, akkor is jó a kupon, például, hogy az akció.
Erről beszéltünk azt a Zalando kapcsán, hogy mikor megjelentek, hogy most idén tavasz, vagy tavasszal, mikor is jött a Zalando? Nyár vége? Őszeleje? Valahogy ilyekkor tehetek, hogy
nem tudom, nagyon sokat vásároltam, és nem akarom visszanézni a sztorit.
Igen, gondolom. Miután lebuktál, hogy alig vásárolsz ruhát, ugye előző adásaink egyikében volt róla az, hogy Colbert István fashion online költései, azok hogyan
állnak? Ugye most már szó volt róla, elmentem Balira egy hónapra, és nem volt kedvem otthon mosni, meghajtogatni, ezért amit ruhát elvittem, azt egy egyben berendeltem a Zalandóról, és hogy megjött csomagba, úgy pakoltam be
a zacskózba. Hát ugye, vákumfóliával kisepelt.
Majd mikor hazajöttem, akkor még gyorsan kimosattam.
Azt hittem, ott hagytad rögtön a hotelbe. Nem, de nem kaptam meg azt a sok kérdést, hogy mi az, hogy csak háromszor vetélt ebbe eddig fashion terméket.
Nem, ezt neked mondták, hogy a Colbert biztos kamuzik.
Nekem mondták, tehát igen. Neked nem mehet senki folytani a kérdést.
De várjál, de amikor háromszor szok, akkor sokkal. Tehát, hogyha végre felpróbálok egy farmert, ami jó, abból veszek egy színből, igen. És akkor azt hiszik, hogy mindig ugyan borulva jársz, de nem.
Azt hiszik, hogy igen.
Vagy pólót felpróbálsz, hogy jó, nem jó, kész. Tesz ebből ötöt, hogy tudod, hogy jó az a méret. Cipő ugyanez. Csak ilyen szín, meg a design más. Na, szóval
hogy a kezdő, tehát az első vásárlás megszerzésére nyilván egy kupon az zseniális eszköz tud lenni, hiszen kipróbálhatja rögtön úgymond számára egy kevezőbb árértéktartományban a terméket, akció. És minden termékre érvényes kell, hogy legyen általában ez a belépő kupon, mert ha szűrsz, akkor azzal már rögtön a belépésbe potenciálisan bevonható kört is megcsapantod.
Nem biztos, nem biztos. Meg tudod, hogy például, hogyha olyan terméket árulsz...
Sokkal nehezebb marketingben eladni azt, hogy bizonyos termékre 4 csillag, és akkor választod ki, de ne legyen az akciós, ne legyen az új termék, ne legyen az a karácsonyi kínálból, ne legyen attól a fekete-fehér színű. Persze, nyilván fogyasztói szemmel nézve a dolgot. Tehát, hogyha vásárlóként én ilyet látok, hogy 43 apró betű meg csillag, és specifikálják, hogy mit lehet, és mit nem, akkor már nem is foglalkozok vele.
De várj, mondok egy példát. Mondjuk telefonos boltod van, árulsz telefonokat, és amíg van 2% marzsod, meg árulsz kiegészítőt, még van mondjuk 100. És hogyha 20% kedvezményt adsz, akkor
nyilván a telefon világos.
De akkor inkább adj el 50% kedvezményt, ahol gyakorlatilag fedezeti pontnál lesz, amíg a kiegészítőkkel, de nem buksz nagyot a telefonnal, mert ott...
Jogos, nyilván most egy fashionre... Értendő.
Az teljesen más, de ezért mondom, hogy amikor vállalkozóként, vevesztőnösként bármilyen ilyen gondolatot, tanácsot értékelsz, akkor mindig gondolj bele, hogy mi a kontextusa, te milyen iparágban vagy, és ezt olyan tudod magadra applikálni, de hogy ha már itt erről van szó, például a telefonoknál, nézd meg, hogyha iPhone-t árulsz, mondjuk legyen az iPhone a példa, ha már felhoztad a This is the best iPhone ever, vagy a most innovative iPhone ever, hogyha van egy iPhone-od, mindenki tudja, mi az. Ott nem számít, hogy mit írsz a termékleírásnak, igaz? Mert azt már nem kell eladni. Viszont annak kb. Fix ára van, hogy ha ott tudsz nagyobb kedvezményt adni, mint a többiek, akkor tőled fogják megvenni. Mert ott garancia ugyanaz lesz, nem számít, hogy tőled veszed, az Apple világ garancia van, tehát hogy ott nagyon számít az például, hogy milyen áron fogod adni. Ha mondjuk gyártói márkád van, és ott a saját terméket árulod, mi lehet valamennyire egyedi, ott nem biztos, hogy számít. Ott nem kell feltétlenül akcióznod, mert azt az adott terméket csak nálad lehet megkapni. Ott adhatsz mást, akár egy ilyen kiterjesztett garanciát, ott beszéltünk erről is például a mikrofonok kapcsán, vagy egyéb termékkategóriákról, ott az a lényeg, hogy valahogy próbáld meg magad érezgetni. Egy-kettő, viszont van is belőle bőven marginod, mivel te vagy a gyártója, és megteted azt, hogy akár a második vásárlást, vagy mondjuk, akkor mit tudom én, 2003-at kap jellegű akciókat csinálsz, és hogy, vagy olyan a terméket adsz ajándékba, ami mondjuk nem kerül sokba, magas a marginot.
Így van. Hát vagy a másik, ami nálunk a felmérésekből a GKD-nél mindig kijön, hogy amikor a fogyasztó arra kezdett, hogy milyen típusú promócióra nyitja ki a szemét, és dönt azonnal a kereskedő választása mellett, akkor nem az árakciók vannak az első helyen, soha nem is a kuponok, hanem az ingyenes szállítás. Tehát ha azt tudod elérni, hogy ilyen szállítást kínálj, és egyébként itt jelen nem csak arról beszélünk, hogy a kereskedő maga beárazza és hozzárakja, hanem nem olyan répéle volt, a Rossmannnál futottam egy ilyen promócióba bele, hogy ha Nivea krémet veszel, akkor a Nivea krém kosába rakásával együtt te ugye kinyitsz, unlockolsz egy olyan feature-t, hogy ingyenessé válik a szállítás. Tehát, hogy gyakorlatilag ebben az esetben mi történik, a Rossmann vélhetően a Nivea-val fizeteti meg ennek az ingyenes szállításnak a flat rate-jét, vagy megint sok külföldi szavat használunk, tehát az árát nem ő építi be sok termékbe, hanem valójában egy promóciós partner bevonásával kínál egy ilyen akciót, de az Alzánál például, ha Visa kártyával fizetsz, akkor ingyenes az átvétel a rekeszekbe, csak emiatt szerintem rengetegen nyitottak Visa kártyát virtuálisan, amikor Revolut fiókon belül, én legalábbis biztos, tehát, hogy
az vásárlásait az során.
Igen, csak azért, hogy meglegyen az ingyenes Alza box, ami egyébként 6-700 forint, hogy ha belegondolsz, mi az, amivel a legtöbb nyűgöd, bajod, kiadásod van, ha sokat online más, az a kézbesítés. Az automaták, a futárszolgálatok, a CMD, az aznapi kiszállítás, az utánvétkezelési felár, tehát ha ezt a mennyiségű pénzt összeadod egy hónapba, mi egyszer játszottunk ilyet, és ilyen 30 ezer forintos tétel jött ki egy hónapba a családi költségvetésből, ami csak ezekre az ilyen jellegű cuccokra megy el, horror. Tehát, hogyha ezeket meg lehet spórolni valahol, és tudsz az alapján dönteni, hogy free shipping van itt, ott meg nincs free shipping, de lehet, hogy van 5% diszkánt valamelyik termékre, akkor free shipping-el választott kereskedőt fog inkább preferálni. Tehát, hogy rengeteg felmérésünkben, és ez jön vissza, hogy free shipping. És aztán talán persze egyet fizet, kettőt kap, meg a kuponkód, meg a sávos dolgok, ezek is működnek, de valójában ugye ne felejtsük el, és szerintem a kereskedőknek is egy üzenet, hogy az online vásárló azért nem a tipikus magyar vásárló, tehát nem a filléreskedő, nagyon, nagyon kicentizett költségvetéssel bíró átlagfogyasztott képviselő az online költő, és emiatt főleg, amikor ilyen átlag, ugye 17 ezer forintos körüli kosár a piaci átlag, de amikor egy FMCG-ben simán van 40 ezer forint is. Na most 40 ezer forintnál, amikor egy kiflire van mondjuk 5% kedvezmény, vagy egy mosószerre 8%, és azt mondja nekem valaki, hogy a 30 ezer forintos kosárat ingyen kihozzuk, akkor valahol az egy ilyen megfoghatóbb dolog is a fogyasztónak, mint amikor azt kell kimatakozni, hogy ez egy darab termék a 10 sok közül, mennyivel fogja neki a pénzt egyszerűen a nap végén majd vékonyabban hagyni. Vagy vastagabban hagyni. Vékonyabban hagyni a számlát. Szóval, hogy én az ingyenes szállítást látom és tartom fontos üzenetnek, hogy ha választani kell, hogy egy partner, egy beszállító, egy gyártó, egy forgalmazó valamilyen dílt kössön a kereskedő, hiszen nyilván nem a kereskedő kell, hogy megfizesse a promóciónak a teljes költségét, akkor én mindenkit arra bíztatok, vagy arra bátorítok, hogy a free shipping, az ingyen szállítás legyen az, ami feltereli, mert ezzel tudsz, és látom, hogy nem értesz egyet, ez ebbe az ilyenbe lehetne elmozdítani kicsit a fogyasztót, akkor azzal mindig lehet hozni.
Hogyha mindent egybevetve azt nézzük, hogy mi lenne a legideálisabb a szállítás kapcsán, akkor én az ingyenes csomagautomatába szállítást mondanám, környezeti terhelés miatt ideális, a futászatok kapacitása miatt ideális, hogy a növekedést könnyebben le tudják követni.
Nem az is miatt nyilván.
Igen. Tehát, hogy költséghatékonyabb tud lenni, kisebb a környezeti lábnyoma, hogyha akinek ez fontos. Tehát, hogy inkább ezt tegyük. Szerintem ingyenessé az, hogy házhoz kelljen menni, az probléma. Most már 2022 végén, jövőre annyi csomagautomata van, hogy szerintem nagyon jó a lefedettsége.
Október végén eljöttük a 3000 darabot.
Az igen.
6 különböző házadban. Szóval azért ez már olyan mennyiség, hogy nálunk a kis falumban, ahol lakom is már megjelent egy automata, aztán rögtön a
Budapest
másik szolgáltató is.
Budapest agglomerációjában a kis falu.
De... Igen, nem messze a boxi raktártól. De hogy nálunk is nagy szó volt. És egyébként magamon is láttam, hogy megjelent az első szolgáltató a saját automatájával, egy olyan szolgáltató, akit korábban annyira nem sokat használta, és mégis tudta formálni a költéseimet olyan tekintetben, hogy elkezdett bekúszni a preferenciámba, hogy mégiscsak nézem azt, hogy kinél van az a típusú szolgáltató. Sokat számít. Úgyhogy ebben egyébként egyetértek, a csomagautomatát fel kell terelni, nyilván lehet termentesíteni. Ugye a futárszolgáltatós részünkben, ahol Ildikó is itt volt, átbeszéltük azt, hogy ez mennyire komplex, már maga a házhoz szállítás. Én magam is voltam egy napig futár a karácsonyi szezonban pár évvel ezelőtt ilyenkor.
Miért?
Hát azért, mert hogy tudod belülről látni azt, hogy ez az egész milyen, hogy működik, tapasztalni a milliót. Sose felejtem el, óriási élmény volt minden szempontból, de hogy amikor látod azt, hogy ez mennyire megterhelő, mennyire nehéz, és mennyire a végletekig ki van centizve a rendszer, és ugye az, hogy nő a rendelési állomány évi az idejében úgymond csak 10%-a, de akkor is nő, az nem jelenti azt, hogy 10%-a több futár is lesz, a bérük leköveti ezt, az autók állománya leköveti ezt, és a címsűrűség nem fog nőni, tehát hogy
ez nem... Kataváltozást nem tett jót nekik.
Nem fenntartható, és ha így nézzük, akkor valóban a csomagautomata tud lenni egy megoldás, amifele lehet terelni. Szerintem már ebbe a szezonban terelődött is. Tehát azzal, hogy az üzemanyag ár már ugye teljes mértékben számolódik a futárszolgáltatóknál, ezáltal a házhoz szállításnak a díja jelentősen drágult, már az ünnepi szezonban is, piaci átlagot tekintve. Az automata nyilván nem annyira, vagy nem is egyáltalán. Ezáltal pedig azért már az árérzékenyebb, bár mondom, nem annyira árérzékeny az online vásárló, de az árérzékenyebb vásárló mégis már magától is ezt preferálja.
Az online vásárlás nem annyira érzékeny, de közben a keresések jelentős része az árukeresőn, vagy a Google Shoppingon indul.
Így van, így van. Én ezzel,
ellenmondásos.
Én nem értek azzal együtt, hogy az árukeresőről azért indulnak, mert az árat nézik. Én sokkal inkább gondolok mögé egy olyan monopól szerepet az árkereső részéről, amiben a döntés támogatásnak legalább akkora súlya van, mint az árnak, mert nyilván az árt nem lehet kivenni a rendszerből, fontos az ár, de megnézed a megbízhatóságát. Mégis milyen kereskedő az, hány értékelése van. Az auditosodásban ezt nem feszegettük annyira, de például az is egy nagyon fontos ismérv, hogy ezeken a platformokon is a kereskedő legyen ott, és ne úgy tekintsen rá, mint hogy a Marketplace-nél már ezt kifejtetted, hogy egy ilyen...
Nem tudom, mire gondolsz.
Csak úgy leszívja a tudást, meg a termékportfóliót, és valójában utána csak ott hagy porlagon, hanem, mert egyébként van egy ilyen nézete is.
Kiszolgáltatott, tehát ez.
Pont emiatt, ugye ez a homokbadugási effektus, hogy ne foglalkozzunk, vagy nem érdekes, ez azt fog eredményezni, hogy egy ilyen döntési folyamatban, amikor a kereskedő közül kell választani, és ránéz a vásárló, hogy ennek a kereskedőnek van 10 értékelése, és nem válaszolta meg a kommenteket, annak meg van 3000, és naponta 10 kommentet megválaszol, és az ár az mondjuk hasonló, vagy egy pici eltérés van egyik vagy másik javára, akkor igenis a döntési mátrixban számomra, meg egyébként mondom még egyszer a felmérésünkben, ez szépen visszaköszön, ott lesz az, hogy inkább azt fogom választani, aki megbízhatóbbnak tűnik azáltal, hogy azt a csatornát, amit egyébként kiszolgáltatottként lenézhetne, komolyan vett ki előképpen. Tehát, szóval én challenge-elem azt, hogy csak az ár miatt ekkora az árukereső szerepel. Ja, szerintem azért van ebben már sokkal komolyabb tájékozódás. Például pont az árukeresőnek csináltunk kutatást jó pár éven keresztül 3 országra. Ők jelen vannak a bolgár piacon, a román piacon, meg a magyar piacon, mint árukereső, és egyébként a Heuré Kacsá csoporthoz tartoznak így anyacég szintjén. És csináltunk 3 országra vetített kutatást azzal kapcsolatban, hogy hogyan mi a döntési útja a vásárlónak, hogyan tájékozódik, és ilyen kérdés, hogy mi az elsődleges kiindulási pontod. Én azt gondolom, hogy ez tök triviális, ez egyértelmű, nyilván egy célközönség itt egy árösszehasonlító oldallal szólítasz meg erre, azt fogja mondani, hogy árösszehasonlító oldal. Na ezek szemben képzeld, a magyarnál az árukereső lett, még a bolgárnál és a románnál pedig a Google lett az első. Tehát, hogy ott top of mind az az, hogy te fölmész a Google-ra és keresel. Google Shopping, SEO, fizetett hirdetés listából a kereskedőt kiválasztod, és ott az árösszehasonlító ottani oldal, az ténylegesen az árérzékeny fogyasztónak, meg a nagyon edukáltan kezdő online vásárlónak, az alkalmi online vásárlónak egy eszköz, de nem tájékozódás segítő eszköz. Nálunk viszont sokkal inkább egy ilyen online kikötő. És emiatt bármennyire is lehet a funkcióját, meg a szerepét csorbítani, én azt gondolom, hogy fogyasztóként megkerülhetetlen, vagy fogyasztói oldalról fontos, inkább ez a jobb megfogalmazás, és emiatt a kereskedőnek is muszáj figyelni rá.
Igen, ugye most nem az árukereső ellen beszéltünk, de tehát mikor a célcsoportról beszélünk, vagy vásárlási motivációk, ugye van mondjuk 3 fő kategória, mielőtt bármilyen belemennénk. Az egyik, amikor, és ezt most puskázom a saját anyagaimból, hogy nincs konkrét elképzelése, csak mondjuk körülnéz valahol, hogy venne ajándékba valamit, a ruhatárat felújítaná, hogy csak így nézelődik, és akkor így száldogál. A másik az, amikor van már nagyjából elképzelés, el van vesz, mondjuk akar venni valami tévét, de hogy milyen márkájút, honnan, stb. Ezt nem tudja. Ilyenkor is nagyon sok szerepelt ezek a kiegészítő oldalaknak. Vagy amikor például már végén kiválasztja azt, hogy melyik tévét szeretné konkrétan, de hogy nincs készleten, amikor nagyobbaknál, kisebbeknél van, ott nagyon jó azt, hogy utána tud nézni. Egyáltalán van-e készleten, megbízható-e, a készlet információk valósak-e róla, vagy hogyha például olyan nagy akciókat lát. Sokszor láttam ilyet, amikor akartam venni egy-két drágább kütyű dolgot, hogy ilyen nemzetközi oldalakon láttam így ilyen eurós árban, és így 20-30%-kal olcsóbb volt, és az így mindig gyanús volt, és ezeknek jó utána nézni például. Ugye van a harmadik kategória, amikor konkrétan tudja, hogy mit akar, mondjuk egy iPhone 14 Pro-t akar venni, és akkor viszont már nagyon fontos valójában az árösszehasonlítás, mert ott ugyanazt a terméket veszi meg, ugyanazt fogja kapni biztosan.
És már nem a kereskedőt mérlegeli, hanem már a forrás.
Igen, és pár százalékos különbség, pláne a mostani iPhone áraknál, az már egy jelentős megtakarítást tud jelenteni.
Persze erre is igaz, mindig egyébként, amit szajkoztunk már a korábbi epizódokban, is egy vásárló van, de különböző élethelyzetek vannak, és az élethelyzetek azok, amik behatják, vagy befolyásolják azt, hogy éppen milyen döntés, milyen út, milyen tájékozódás, milyen promóció fog rá igazán hatni és segíteni azt, hogy megvalósítsa a vásárlást. Ja, szóval, hogy emiatt én az ingyenes szállítási akcióban látom igazániból azt a pluszt, azt a többletet, amit az elkereskedelem, vagy a digitális kereskedelem ugye bele tud tenni a rendszerbe a hagyományos társához képest. Árakciók ott is vannak, csomagakciók ott is vannak, de az ingyenes akció, vagy az ingyenes szállítási akció, az ingyenes adott szolgáltatások, azok megkülönböztetők tudnak lenni, és hívogatók, és onnantól kezdve, hogy ingyenes a szállítás, ne felejtsd azt sem, hogy megszűnik a határvonala az online és az offline között. Tehát sok vásárló úgy van vele, hogy azért nem akar online vásárolni, mert hát azt ki kell szállítani, annak van többletköltsége, nem tudja, mikor fog megjönni, stb. De hogyha ezt mind azt mondod neki, hogy ingyen adod, ugye, ingyen, akkor
keresztfinanszírozod,
akkor kicsit el tudja engedni ezzel járó dilemmát, vagy frusztrációt, és a döntési képében már egyenrangúbb tud lenni a két csatorna.
Van még ez a dilemma?
Én azt gondolom, hogy megint csak ugye élethelyzettől függően van még, igen. Én saját magamon is érzem sokszor azt, hogy nem vásárolok online, mert ki tudja, hogy mikor fog megjönni, és az a webshop, akitől meg tudnám venni, ez
annak mondd olyan... a konkrét példát.
Mondj a konkrét példát, nyilván persze. Tehát mondjuk fűápolás, gyepápolás.
Döbbenet, nem.
Meglepő. Na jó, nem, akkor nem ilyen példát mondok, akkor mit akartam most venni? Autó? Még nem az új autó, továbbra is várok rá. Off the record.
2 éve?
Másfél. De az előző, a meglévő autómhoz Felny közepére embléma, Felny védőkupak névvel fut.
És egy tuning
részsel
boly
de
vagy?
Pont az, hogy nem. Tehát egy sima a gyári Felny, és a Felnynek a közepén ott van az autónak az emblémája. Na ebből 4 darab van, ugye 4 kerék, meglepő módon, és egyet elhagytam itt a mélygarázsba. És miután elhagytam, próbáltam pótolni, de ezeket csomagból lehet venni, és ember legyen a talpán, aki kitalálja egyetnek a szarnak, mi a neve. Most már tudom, Felny védőkupak a neve, de hogy mikor neki indultam, akkor ennek tud képzelni a Google előzmény, hogy milyenféle variációs szarokat írtam be, mire megtaláltam, hogy mit keresek. De intermezzó vége. A lényeg az,
hogy
ez egy olyan sztori, ami azért alapvetően nem a top webáruházak kínálatában található meg, és 4 webshopba találtam, ahol lehet ilyet egyáltalán venni. Mind a 4 bérehető motoros, kis, pici webshop egyéni vállalkozó tulajdonossal, üzemeltetővel. Tehát igazán tényleg az alja, a belépő szint, és ezzel nem degradálni akarom, de tényleg szolgáltatási színvonalban nyilván nem egy alza, nem egy mag. És az a sztori vége, hogy egyiknél se vettem meg végül, mert hogy nem volt szállítás info, nem volt kiírva, hogy van-e készleten, nem volt kiírva az, hogy ki a szállító partner, és ez számomra már annyi bizonytalanságot tett a rendszerbe, hogy úgy voltam vele, hogy inkább elmegyek egyik szűzön autóból, és megveszem én magam, mert úgyis járok el a városba, sokkal, hogy mondjam, kiszámíthatóbbnak éreztem ezt a fajta megoldását a problémák, mint az, hogy egyébként rutinos online vásárlóként tudom, hogy úgyis meg fog jönni, és ha nem jön meg, akkor majd bármi történik, reklamálok, visszáruszhatom, vagy elállok a rendeléstől. Nem, inkább voltam, hogy megveszem online, helyett offline. Tehát, hogy szerintem élethelyzet függő a dolog.
De ez inkább a kivétel, mint a szabály.
Inkább a kivétel, de azért akik ismernek, tudják, hogy rettentő türelmetlen ember vagyok, tehát én nem tudok várni általában. Minden az kell, vagy inkább már tegnapra. Ezáltal, ha én látok valami olyat, hogy mondjuk aznapi átvétel, akkor az nekem egyértelmű hívószó, vagy szémdély, de pont az ellenkező is működik. Tehát, hogy valahol bizonytalan a szállítás info, akkor rá nem tudnak venni online vásárolók. Inkább beülök, inkább fizetek benzint, inkább fizetek az időmmel, és megveszem én, ha valami nagyon kell, és számtalan ilyen eset van. Tehát, hogy sajnos nekem azért ez nem annyira ritka, hogy inkább a hagyományos boltot választom. Pont azért, mert türelmetlen vagyok, és én azt gondolom, hogy ez a fajta attitűd, ez amellett, hogy rengeteg frusztrációval jár saját magammal szemben is, de nyilván egy ilyen lenyomata is azért a generációnak. Tehát nyilván a szüleink generációjában még az, hogyha valami megjön majd 2 hét múlva, akkor megjön majd 2 hét múlva a kisfiam, mit izgulsz rajtad, meg fog jönni, nem? Hát nem, sietni kell ezzel. Nekem meg egyszerűen, ha kibír ülülni a fejembe lévő to-do listáról ez a dolog, mert megvan, akkor az a jó, hogyha az ott foglalja a helyet napokig, akkor az frusztrációt okoz, és emiatt nem kedvelem annyira azt a fajta online vásárlást, ami kiszámíthatatlan.
Igen, már sokszor beszéltünk, hogy akár a konverziós arányt, és nagyon tudja javítani azt, hogyha pontos készletinformációd van, meg pontosan tudod ezt prezentálni az oldalon, hogy mennyi idő múlva lesz ez készítve. És nem is az a legfontosabb, hogy azonnal legyen, hanem hogy legyen ott pontosan megadva, hogy mikor fog ez érkezni, és ezt tarts is be. Na de visszatérve az akciókhoz, akkor azt mondod, hogy érdemes ezt a szállítással összeköthető akciókat megjeleníteni, miközben gyakran azt hallani, hogy a piacnak ez káros, vagy nem viszi előre azt, hogyha még mindig az ingyenes szállítást akarjuk kommunikálni, meg erőltetni. Ezt nagyon sok konferencián hallottam már az elmúlt pár évben.
Persze, mert hogyha ész nélkül kínáljuk, meg mindenféle korlát nélkül, akkor nyilván túl egyfajta elvárásként megjelenni ez a fogyasztókba, hogy csak olyat keresek, ahol ingyenes szállítás van. És hogyha nincs, akkor az egy ilyen negatív, kicsengéssel bíró dolog. Nyilván ez az lehet egészségesen. Tehát amiről az elején beszéltünk, hogy kell-e valami apróbetű csillagos rész az akciók mögé, szerintem a free shippingnél az ingyenes szállításnál teljesen jól elfér az, hogyha ott van mellette meg egy értékhatár 10 font felett, 15 ezer font felett, 20 ezer font felett,
vagy nyilatkozz fel a VIP klubba, és akkor ennyi lesz a szállítás.
Vagy ugye, amit mondtam a nívás például, hogy valamelyik terméket, ha kosárba rakod, akkor kapod meg a kedvezményt. Szóval, hogy én itt el tudok képzelni ilyen szűkítéseket, és hogyha nem ez van kirakatba rakva, akkor szerintem nem torzít semmit, sőt, inkább csak a jótékony részét tudja kifejteni. Meg igenis, be kell ebbe vonni partnereket. Tehát az a fajta erodáló hatás, amiről te beszélsz, akkor működik, ha valaki piacot akar...
Említettél.
Ha piacot akarsz venni, és ugye ez volt a történelemben például párszor Magyarországon, és hogy valaki bejött itt és piacot akart venni, akkor nyilván saját maga fog úgy üzleti modellt építeni, hogy az első X hónapban, évben, hétben bevállalja ennek a költséget, és akkor nyilván boldog-boldogtalan hozzá tud férni, de egy jól működő promócióban mindig vannak partnerek. Tehát a kereskedő nem önállóan áll bele ebbe, hanem vagy egy logisztikai céggel, vagy egy disztribútorral, vagy egy márkával, vagy egy bármilyen egyéb stakeholderrel, legyen például a Visa, vagy a Mastercard, odaáll, és azt mondja, hogy gyerekek, fogjunk össze annak érdekében, hogy a vásárló megtalálja nálunk azt, amit keres.
Igen.
Mondd, mi frusztrál téma?
Frusztrál? Nem tudom, nagyon nehéz ez az akció, nem akció kérdése, és így biztos, hogy lehet, hogy jól használni, és igen, amit mondtál, hogy piacot venni, de gyakran ezt marketing költségként is el lehet számolni, biztos mondtam már a kuponvilágos példát, mikor 135 forintért adtuk a mozijegyet, és eladtunk 2 nap alatt 2010 novemberében 9000-et online. Tehát ez 12 éve. Tehát azért az más világ volt, majd ezt megismételtük, elkövetkező márciusban, akkor 13000-et adtunk el 500 forintért. Szóval, hogy ezeket nagyon szépen be lehet költségezni. Amúgy a mozijegyen 5-600 forint körül volt akkoriban nekünk ilyen bekerülési áron, tehát hogy bőven ráfizetéses volt a történet, és ezt ugye nem a mozihoz jött, hogy hadd kuponozzon.
Persze, ti hoztatok be. És ez megszem el az akcióra, ez ütött nagyon
vettél?
Akkor. Vettem, persze. Ki nem vett szerintem, aki akkoriban kuponozott, vagy bónuszhozott, ugyebár, annak ez azért megvan, mint élmény.
És mi ügyes volt a bónuszbrigád, hogy elkezdte a bónuszt behozni, mint kupon alternatívaként, és igen, nem kuponos piacra kezdtek el veszni.
Hogyne, én azért sem kuponos már önreflexióból, hogy
piacként,
hogy ügyesek, ugye meg tudtál szólni.
Ügyesek voltak, aztán utána leverték a kuponvilágot, mert Colbert úr elutazott külföldre, és már nem volt ott, úgyhogy nem más
meg
volt
a másik. Madar úr a bónuszbrigádnak adott tanácsokat akkoriban, tehát hogy a másik oldalról meg azért. Ja. Ez is hozzátartozik a dologhoz.
Na, de hogy tényleg lehet jó, és néha egy nagyon nagy akciónak lehet egy komoly hírértéke. Azt felkaphatja a média, és akkor elkezdenek ez, hogy az, hogy paszki, tényleg 135 forintom az egy 90%-os kedvezménnyel. És ennek lehet tehát abszolút használatba vehet. Tehát egy-kettő, hogyha termékkategóriát bővítesz, és akarod növelni a vásárlási frekvenciát, akkor adj egy adott vásárlónak egy olyan kategóriára kupont automatikusan, amit még nem vásárolt. Ez kell egy kis CRM nyilván, meg egy kis intelligencia, de ezt nagyon szépen fel lehet építeni, hogy nem erodálod el a márkádat, de hogy folyamatosan egy újabb vásárlást ösztönzöd, és azért sok webáruház úgy dolgozik, hogy nem az első vásárláson fogja megkeresni azt a pénzt, amit meg kell, amikor a másodikon, a harmadikon, a negyediken, egy nagy divatcégek esetében, mikor bejönnek a magyar piacra, akár majd a 16-on, tudja, hogy ezt hogyan számolják ki, de hogy ezt nagyon szépen fel lehet építeni, és igen, ezt lehet okosan használni, nem kell orba szájba mindenhol akciókat tolni, és hogyha meg luxusmárkát akarsz építeni, akkor meg ugye csinálj outlet line-upot, és akkor az outletbe told az olcsóbb termékeidet, de hogy nincs olyan, hogy szerintem ez önmagában rossz vagy jó, nincs olyan, hogy hasznos vagy nem hasznos, bizonyos termékszegmensekben vásárolók elvárják, hogy a legfontos akcióid, viszont az nekik trigger lesz, egy pavlovi reflex, és azonnal vásárolni is fognak. Úgyhogy szerintem ez megint ugyanaz, hogy használd jól, ne használd túl. Gondolkozz egy kicsit, hogy hogyan tudod beilleszteni a saját értékesítési stratégiádban.
Neked vannak Black Friday emlékeid? Akár Magyarországról, akár külföldi kereskedők kapcsán? Lefagyásos emlékeid, beragadásos emlékeid?
Persze. Hát sokszor volt olyan, hogy Black Friday-kor szóltak a kereskedők, hogy nem akarnak több hirdetést indítani, vagy állítsuk le hirdetéseket, mert hogy már nem bírják kiszolgálni. Hogy ez egy például klasszik full fan téma, hogy nem bírtak már annyi rendést összecsomagolni, mert nem bírt el a rendszerük, és ilyenkor egy full fan partner, aki ezeket tudja kezelni, mert ez egy asztalon hagyott pénz. Tehát azt megkereshetnéd, van rá igény, és nem keresed meg. Azért az, hogy tud fájni. Szóval ilyet sokszor tapasztaltam emlékeim.
De mint fogyasztóvásárló volt olyan Black Friday, amire emlékszel, hogy rápörögtél? Vagy így vártad, hogy milyen akciók? Vagy ott voltál, nem tudom, hajnalban, nyitáskor, vagy online az applikáció?
Nem, utálok sorválni.
Azért kérdezem.
Inkább fizetek többet, kérdezem. De én nem állok sorba.
Sokszor... De online is sorba állt állni ilyen szempontból. Tehát mondjuk így
nem, meg... például, hogyha a válogatott meccs van, akkor az ott is a húgom áll sorba helyettem.
Ja, akkor húgod. Szegény húgod. Most egyébként elég nagy felborulás van abból így évvége tájéken, hogy a Taylor Swift bejelentette az amerikai turnéját 2023-ra, és hogy kevesen tudják, szerintem, hogy a jegyértékesítés is egy szemüveggyártáshoz hasonló monopolpiac. Amerikában a Live Nation egyesült a Ticketmaster-ről, talán az a nevük, és gyakorlatilag nem voltak képesek lekezelni ezt az érdeklődési cunamit, amit kaptak, és rengeteg ember beragadt ebbe az IT spirálba, hogy éppen nem tudom, várakozott a kosárba, már beraktad, aztán eltűnt a kosárból, tehát hogy kialakult egy ilyen hype az egész körül. Kicsit a Black Friday analógiáján ott is volt egy esemény, hogy megvolt az a nap, valamikor november közepén, amikor megnyitották az értékesítést, mindenki várta a nagy napot, mint a Black Friday-t is, majd aztán tenne, hogyha ezen a nagy napon te felsülsz, vagy belekerülsz egy ilyen nagyon kellemetlen élménybe, akkor az egészre kiható negatív hatások tudnak érni, és a döntésedet azáltal a jövőben alapjában befolyásolni. Erre akarok kiukadni igazániból, hogy érte olyan...
Taylor Swift-től, hogy jutunk el a...
Taylor Swift-től, hogy jutunk el a Black Friday-ig, igen, hogy érte olyan jellegű Black Friday sérülés, ami miatt mondjuk kiábrándultál, vagy érte olyan pozitív hatás, ami miatt egyébként valamilyen szinten rajongó vagy nálunk a cégben, vannak több Black Friday rajongók, akik várják és követik és figyelik, és akarva akartam, a Slackünk is tele van azzal a link cunamival, ami akár az idejében is jellemezte a piacot, tehát hogy van, aki egyébként erre fel tud ülni, ugye erre az akcióadás címet rá lehetne sütni, hogy Amerikában ezt használják is, ezt a kifejezést, amikor valaki pusztán az akció miatt vásárlási kényszert érez, de van a másik fele is, aki viszont annyira megégette magát egy ilyen promóciónál, hogy úgy van vele, hogy the age is over, és én azért se. Nekem például volt ilyen korszakom, amikor beragadtam pár digitálos Black Friday-ba, tehát lefagyott az oldal, nem tudtam végigvenni a tranzakciót, kifizettem, de többször vonta le, az a legrosszabb, és egyszerűen utána kialakul bennem egy ilyen, hogy na csak azért se. Tehát, hogy esküszöm, úgy voltam vele, volt egy, például az első AirPods Pro-mat úgy vettem meg, hogy tudtam, hogy lesz az akció Black Friday-on, de csak azért is megvettem két nappal hamarabb. Egy másik helyen, ahol szintén volt akció, nyilván nem olyan mértékű, de valahogy volt egy ilyen elutasítás, hogy csak azért se akarok én belekerülni.
Még van készleten, és igen, nem kell kiállni a kínok hínyet.
És ezzel most persze rá lehet nőtni, na a madarnak nyilván volt ilyen dilemmája, hogy a többet akar fizetni érte, és ízére, de hogy szerintem ezek azért károkat okoztak, és akkor utána nem beszéltünk a beragadásról, amikor ugye olyan értelme volt beragadás, hogy a logisztikában ugye fennakadásokat okozott a sok mennyiségű aznapi beérkező rendelési állomány teljesítése. Szóval, hogy én azért azt gondolom, hogy ezek a fajta nagy tömegakciók azért tudtak olyan károkat okozni, most itt feszegettük, hogy ugye az ingeszhet és milyen károkat tud okozni, amit egyébként azért a mai napig nem hevert ki egyébként a kereskedelem, és van mögött egy ilyen félelem, és a kicsik azért csatlakoztak a nagyok mellé a Black Week-ekkel, a Black Friday-okkal, mert muszáj volt, de most talán, hogy az egész ülepedik így, mint hogyha mindenki kicsit így felszabadultabb lett volna, ugyanakkor megvolt ez a megfagyás, amiről beszéltem az elején az adásnak, hogy nem nagyon találták a fogást az idei szezonon a cégek.
Igen, meg tudod, volt ez az akciókkal visszaélés, hogy felárazták a termékeket, hogy abból adjanak a kedvezményt, és gyakorlatilag ugyanott vagy, akár még magasabb.
Hát most biztos.
A nagy ára, és ugye erről a törvényalkotók reagáltak, és erre jól reagáltak, nem mint a GDPR-ra, hanem hogy legalább 30 napig egy adott áron kell tartanod a terméket.
60 szerintem.
Vagy 60? Talán. Mindegy, szóval most nem ez a lényeg, hogy 30 vagy 60, hanem hogy egy időszakon keresztül kell tartanod az árat, és utána abból tudsz adni, és ez egy jó irány, abszolút jó irány, de hogy ebből voltak azért visszaélések, és így nagyon átlátszó volt az egész, és most nem akarok megnevezni céget, akik ezt abszolút alkalmazták, de elő vannak a top listátokon, úgyhogy inkább ilyeneket láttam, mert ugye, hogy így én ezért szoktam figyelni az árakat, ami érdekel. Nem tudom, például volt, hogy 2 éven keresztül gondolkoztam, hogy milyen laptopot vegyek. 2 éven keresztül. Autót 3 éven keresztül gondolkoztam.
Igen, jobb, hogy még másfél évvel várok rá, szóval, hogy ahhoz képest 2 évig nézed.
Viszont amikor előttem, akkor elmentem és megvettem.
Na hát.
De várj, volt, amikor egyszer szünepon elmentem venni egy új elektromos autót, venni volna. Ez nem ment magyaros, és mondtam, hogy jó, hát akkor 1-1,5 év. Úgyhogy megköszöntem.
Te nem vártál.
Ne. Mondom, szülapom van, vagy most veszek autót, vagy semmikor. De hogy igen, tehát inkább ezt láttam, hogy ami fontos volt nekem, és még vártam volna a Black Friday-ért, akkor így felárasztott. Tehát láttam azt, hogy ez így nem
oké. Ugye a hatás az ilyen.
Igen, és hogy én meg nem akartam.
A zárókeresőn vannak ezek a híres árgörbék, árfigyelő funkcióhoz. Nagyon szépen nyomon lehet követni azt, hogy ez hogy alakul.
De például a Covid óta vannak tudod, ilyen óriási megugrások, ilyen lapos megugrások, hogy a készlethiány miatt, chip hiány miatt is voltak, akkor ugye
az infláció most ugye
infláció van. Elszállt a forint dollár, vagy a forint euró árfolyam, hogy így ezekből probléma, és amikor például úgy éreztem, hogy 20-20-ban megvettem mondjuk dolgokat felesleges, mint mikrofonokat, vagy kamerát, most tökre örülök neki. Tehát, hogy sokkal többet ér még használtan is, mint hogyha most kéne megvennem ugyanazt a terméket, úgyhogy inkább ezeket szoktam nézni, de nem vagyok ilyen Black Friday-es, én nem szeretek sorba állni, és inkább megveszem két nappal hamarabb.
Akkor megettem vagyunk.
Ameddig van, meg ugye, na igen, tehát hogyha én azt gondolom, hogy dolgozunk sokat, akkor így ez néha jól jön, hogyha megveted azt, amit szeretnél. Pont.
És jó érzés is megvan mellette, hogy árérték arányban megtettél mindent annak érdekében.
Ja, azonnal. Kellett, elöntötted, elmentél. Igen. Megszerzted, férfi elmegy vadászni, megszerzik ész.
Hazaviszem a zsákmányt, így van.
És akkor így nézlek ott, hogy ez már megint minek vetted.
Én megtanultam, hogy nem jelentem belőle, és akkor csak utólag van pofon belőle, mármint átvitt értelemben, hogy mi történt. Ez meg is mi ez a kis termékecske itt az asztalon.
Közös kasszátka. Na de.
Mi lesz
a konklúziónk?
Hogy az akció nem ördögtől való, szerintem, és ezt most azért hangsúlyozom, mert vannak olyan kereskedők, akik azt gondolják, hogy nálunk nincs akció, mert nálunk mindig van valamilyen fajta.
Vagy a végkeresítés nevű üzlet, ahol minden a végkeresítés.
Így van, 100 forintos bolt, meg hasonlók. Tehát nem ördögtől való, helyén kell tudni kezelni, és kicsit, mint minden adásunkban is elmondjuk, hogy attól függ, kérdezzünk vissza, gondolkodjunk mögé, hogy a fogyasztót mennyire ismerjük, mire ugrik, mire mi működik jól, és ne csak ész nélkül toljuk az akciókat, ne csak ész nélkül dobáljuk egymás után a különböző fajta promóciókat, hanem nézzük mi, hogyan rezonál, melyikre milyen konverziók jönnek, hogyan javulnak a mutatók, és azokat alkalmazzuk jobban, amiben látjuk azt, hogy nem erodálja a piacunkat, nem kanibalizálja a célcsoportunkat, de mégis hoz többet annál, mint amit egyébként ráfektettünk.
Ez kiváló végszó, és ha bennem marad gondolatokat, majd megírom az árcsoportunkba.
Ezúttal mennyire lesz?
Hosszú?
Hosszú, rövid.
Hát, kiderül.
Mennyi maradt benned, István, erre akartam kitérni.
Majd, hogyha te is beszállsz a kommentárok megírásába, akkor majd elárom előre, és felegyeztetjük.
Öröm mindig olvasni. Ti is egyétek ezt. És köszönjük szépen az egész éves figyelmeteket, az, hogy ennyire sokat adtatok nekünk, talán még mi sem fogtuk fel, talán majd lehet, hogy karácsonyt követően az újéves napjában gondolkodás közben felfogjuk, de most még nem fogtuk fel azt, hogy mennyit köszönhetünk nektek, mennyit köszönhetünk ennek a podcast sorozatnak, mennyit köszönhetünk egymásnak. Meg annak a februári találkozásnak. Reméljük, hogy jövőre és a második évadban ugyanilyen lelkesedéssel fogtok minket követni, és mi cserébe ígérjük, hogy megteszünk mindent tőlünk tehetőt annak érdekében, hogy jó tartalmakkal, izgalmas újdonságokkal és olyan anyagokkal álljunk elő, ami lehetővé teszi számotokra, hogy felvegyétek a versenyt a legnagyobb beruházókkal. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Vedd fel a versenyt podcast a digitális kereskedelemről. Köszönjük, hogy velünk voltál, és ne hagyd ki további adásainkat sem. További tartalmakért és inspirációért csatlakozz közösségünkhöz, és iratkozz fel csatornánkra. Hamarosan találkozunk!